Egy perccel múlt dél, jó napot kívánok! 160 embert kellett kimenekíteni egy kaposvári irodaházból, mert kigyulladt az épület. A tűz az irodaház hátsó részén, az első emeleten, az oktatóteremből indult, majd onnan terjedt át a felsőbb szintekre. Ezeket a felvételeket szemtanúk készítették. A bentrekedtek egymás után törték ki az ablakokat, hogy csökkentsék a füstöt. A három emeletes épületből létrával mentették ki a dolgozókat, néhányan könnyebben megsérültek. A mentés nehezítette, hogy a folyosók túlszűkek, de végül mindenki kijutott a házból. Valószínűleg az egyik kuka gyulladt ki, de a tűz pontos okát még vizsgálják. Az épület hátsó része teljesen leégett. Várhatóan a hét közepétől már új rendszerben működik az APEC vagyonadó kalkulátora, tudta meg a Népszabadság. A változtatásokat az adatvédelmi biztos kezdeményezte, hogy a kalkulátort a személyes adatok rögzítése és azonosítás nélkül is lehessen használni. Jóri András szerint ellentétes az adatvédelmi törvénnyel, hogy az adóhivatal rögzíti és évekig megőrzi az információkéréshez az adózó adatait. A Népszabadság úgy tudja, hogy a változtatások után csak akkor kell majd kitölteni a személyes adatokra vonatkozó részt, ha az ügyfél menteni akarja a kalkulátor által kiszámított értéket, vagyis a böngészéshez erre nem lesz szükség. A bérletesek kárpótlásáról tárgyal a BKV vezetése, arról, hogy milyen kártérítést kaphatnak azok, akik a hatnapos sztrájk alatt nem tudtak buszra és villamosra szállni, holott volt bérletük. Kocsis István, a BKV vezérigazgatója korábban azt mondta, elképzelhető, hogy meghosszabbítják a bérletek érvényességét. A fővárosi parkolási rendelet módosítását javasolja az állampolgári jogok biztosa. Szabó Máté szerint a büntetést tartalmazó úgynevezett Mikulás csomag nem megfelelő értesítési mód. A csomagot ugyanis bármikor elfújhatja a szél vagy elázhat. Az ombudsmannál többen is panaszt tettek, mert úgy kaptak fizetési felszólítást, hogy előtte nem találtak az autón büntetési csekket. Szabó Máté azt javasolja, hogy a fizetésre megszabott idő akkor kezdődjön, amikor a megbírságolt autós bizonyíthatóan tudomást szerzett a büntetésről. Demonstrációra készülnek az autók eredetiség vizsgálatával foglalkozó vállalkozások, mert szerintük a kormány decemberben jogszerűtlenül bontotta fel 2011. január végéig szóló szerződésüket. Az új rendszerben mindenhol ugyanazzal a módszerrel kell az autókat ellenőrizni. A hatóságok szerint ezzel egyszerűbb és olcsóbb lesz az eredetiségvizsgálat. A vállalkozások szerint viszont nem lesz olcsóbb, ezen kívül a módosításra szerintük mintegy 3000 munkahely is veszélybe került. Ezért a tervek szerint pénteken tiltakozó felvonulást tartanak Budapesten. Elindult a baptista szeretetszolgálat második egészségügyi csoportja is, a földrengés sújtotta Haitibe. Két orvos, egy ápoló és egy koordinátor csatlakozik a már ott lévő csapathoz. A fosztogatások miatt az ENSZ főtitkár, az ENSZ rendőrség és a szigeten állomásozó békefenntartók létszámának növelését kéri a biztonsági tanácstól. A hetes erősségű rengés után eltelt napokban eddig nagyjából 70 ezer holttest került elő. Többségüket tömegsírokba temették.
Okrócokon, kartonlapokon vagy a puszta földön ülnek és fekszenek a múlt heti földrengés kis túlélői. Az árvaház romjai alatt 50 kisgyerek holteste lehet még. Csak nem 80-an túlélték a katasztrófát. A halálos áldozatok pontos számát már sosem tudják megmondani. Több ezer holttestet ugyanis amint lehetett, számolatlanul tömegsírokba temettek. A hatóságok 200 ezerre becsülik a halottak számát, és azt mondják, másfél millióan maradhattak fedél nélkül. A szigeten a földrengés óta farkas törvények uralkodnak. Egyre több helyen husángokkal, botokkal felfegyverkezett bandák fosztogatnak. A haiti hatóságok képtelenek megfékezni a fosztogatókat. Az Egyesült Államok a segélyen kívül 2000 katonát is küldött a szigetre, hogy segítsenek a helyi rendfenntartó erőknek. Igyekszünk barátságosak lenni, és azt reméljük, hogy ezt viszonozni is fogják, mondta az egyik katona. Rengetegen állnak sorba a külföldi követségeknél is. Vízumot akarnak, hogy elhagyhassák a katasztrófa sújtotta szigetországot. Ott van Haitin Bill Clinton, korábbi amerikai elnök is. Port-au-Prince legnagyobb kórházát látogatta meg. Clinton alapítványa gyógyszereket és áramfejlesztőt ígért, hogy éjjel is tudjanak dolgozni. Ide telefonáltam, mert tudtam, hogy itt vannak a legtöbben, és megkértem őket, mondják el részletesen, mire van szükség, mondta Clinton. Magyarországról is indult segítség Haitire. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálat reggel második egészségügyi csoportját indította a szigetre.
A mentőmunkát azt tudjuk ezzel a felszereléssel biztosítani, amit hoztam táskát, abban a gyermek és felnőtt ellátáshoz szükséges eszközök vannak, törésrögzítők, illetve újraélesztéshez vagy műtéti háttérhez fontos dolgok.
A Baptista Szeretett Szolgálat egyik csoportja éjjel is szünet nélkül operál a főváros egyik kórházában. A másik csapat pedig mobil mentő alakulatként Port-au-Prince külvárosait járja.
A Richter skála szerinti 6-os erejű földrengés volt Guatemalában. A földmozgás epicentruma 100 kilométerre volt az ország fővárosától. Károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. A földrengést a szomszédos El Salvadorban is érezni lehetett. Egy szakértő szerint Guatemala másik tektonikus lemezen fekszik, mint Haiti, és nincs összefüggés a mostani és a keddi pusztító földrengés között. Itthon teljesen befagyott a Balaton, de életveszélyes a jégre menni. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! Bár egybefüggő jégpáncél van a tavon, de az csak 4-8 cm vastag, ez pedig sportolásra nem alkalmas. A tó déli partján ugyan vastagabb a jég, de egyenetlen, ami szintén veszélyes a vízirendőrök szerint. Korcsolyázó helyeket csak akkor jelölnek ki, ha legalább 10 centi vastagra hízik a jég. A következő napokban azonban az előrejelzések szerint nem lesz annyira hideg, hogy vastagodjon a jégréteg. A gázolaj drágulása miatt panaszkodnak a vasmegyei gazdák. Kevesebb munkagéppel dolgoznak, így próbálnak spórolni. A Magosz vasmegyei elnöke szerint megoldást jelentene, ha a termelők többet igényelhetnének vissza a dízel jövedéki adójából.
Ezzel a traktorral 15 hektár szántanak fel naponta. Ez napi 70 ezer forintba kerül, pedig üzemanyag takarékos új gép.
Előtti években dolgoztam más gépen, azok jóval többet fogyasztottak. Ennél a 200-220 liter gázolajból ki tudok jönni egy nap.
A vasmegyei gazdák közül sokan 18-20 éves traktorral szántanak, ezek jóval többet fogyasztanak.
Márciustól, hát hogyha ilyen körülmények lesznek, akkor előfordulhat az, hogy lesz, aki nem tud már tankolni.
Ez a sárvári vállalkozó 300 hektáron gazdálkodik. Mostantól évente 1 millióval többe kerül neki az üzemanyag.
Olyan 20% körülbelül a gázolaj költsége, a költség arányosan. Én például egy durván 9 millió forint gázolaj értéket vásárolok évente. Ha ezt most én figyelembe veszem, ez durván 10-11% növekedés, ez plusz 1 millió forint költségnövekedés jelent.
Ezek a gépek február végén még elindulnak szántani, mert gazdájuknak a következő fél évre van tartaléka. A gazdák szerint megoldást az jelenthet, ha a jelenleginél többet igényelhetnének vissza az üzemanyag jövedéki adójából.
Zárt tárgyalást rendeltek el a pedofiliával vádolt rajztanár e ma reggel kezdődött perében a kiskorú sértettek védelme miatt. A mohácsi rajztanárt szemérem elleni erőszakkal és megrontással is vádolják. A vádirat szerint a tanár az iskolai tanteremben a rajzszakköri foglalkozások alatt fajtalankodott diákjaival. Ő tagadja a vádakat.
Bilincsben és bottal érkezett a bíróságra az egykori rajztanár. Azzal vádolják, hogy a szakkörökön szexuálisan zaklatta tanítványait.
15 rendbeli szemérem elleni erőszak büntettével, egy rendbeli megrontás büntettével és 9 rendbeli szerzői jogok megsértésének vétségével vádolta.
A bíró zárt tárgyalást rendelt el, mint mondta, ezzel védi a gyerekkorú sértetteket. A 46 éves tanárt tavaly februárban helyezték előzetes letartóztatásba, ártatlannak vallja magát, úgy véli, túlzott szeretetét érthették félre a gyerekek. A gyerekek itt a tárgyaláson már nem vesznek részt, őket az eljárás során a nyomozási bíró hallgatta ki, és itt most a vallomásaikat olvassák csak fel. A tárgyalás várhatóan csütörtökig tart. A híradót Répás Orsolya tudósította Mohácsról.
Ennyit a Dél-Dunántúlról, illetve a Dunántúlról. Gergő, ismét tiéd a szó.
Köszönjük. Dér Ágnes jelentkezett Pécsről. Megfenyegette a tanárát egy szikszói diák, mert lebukott puskázás közben, és a tanár el akarta venni a dolgozatát. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! A 15 éves gyerek ellen zaklatás miatt indított eljárást a rendőrség. Az elmúlt két hétben több hasonló eset is történt a régióban. A tanárok a közoktatási törvény módosítását sürgetik.
Ebben a szikszói tanintézményben fenyegetett meg egy pedagógust az egyik tanuló. Dolgozatírás közben puskázott a 15 éves fiú, amiért egyest kapott. Ezután fenyegette meg a tanárnőt. Azt mondta, felborítja a padokat és megveri. Egyre gyakoribbak az ilyen esetek.
A pszichológus osztályfőnöki órákra is bejár, illetve jelzések alapján akár családterápiás foglalkozásokat is tart, amennyiben
arra. Az iskola igazgatója szerint az agresszió társadalmi probléma, ezért ennek megfelelően kell kezelni azt.
Mivel ez egy elharapozó jelenség Magyarországon, határozottan meg kell állítani azt, hogy tanárkollégákat, illetve gyerekeket bármilyen atrocitás érjen, hiszen minden iskolában az a cél, hogy a gyerekek nyugodt körülmények között mindenféle problémától mentesen tudják a teljesítményük legmagasabbját hozni.
A fenyegetőző diákot zaklatásért jelentette fel a tanárnő. Korábban ez szabálysértésnek minősült, tavaly februártól viszont már bűncselekménynek számít.
A fiatalkorú személyek, amennyiben 14. életévüket betöltik, akkor olyan ilyen értelemben már büntetőjogi felelősségre vonhatók, tehát nem marad a tettük következmények nélkül.
A pedagógusok szerint a közoktatási törvényben is változtatásokra van szükség. Nehezen fogadható el, hogy például az ilyen esetekben, mint akár a szikszúi, nem küldhetik el a fenyegetőző diákot, csak abban az esetben, ha találnak neki egy befogadó iskolát.
Esélyegyenlőségi foglalkozást tartottak a szirmabesenyői fiatalkorúak büntetés végrehajtási intézetében. A sérült emberek problémáit mutatták be a raboknak. A programot a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei esélyegyenlőségi iroda indította.
Átmegyünk ezen a két ajtón fel a lépcsőn.
Ezen a szakaszon vakvezető kutya segíti a látássérültet. A fiatalkorú fogvatartottak egy szemtakaró segítségével próbálhatják ki, hogyan közlekednek azok, akik nem látnak. Ennél az asztalnál pedig különböző használati tárgyakat kell felismerni, természetesen bekötött szemmel. Ez a memóriajáték a hangok felismerését segíti. Ennél az asztalnál a Braille írást és a különböző szövegnagyítók működését lehet tanulmányozni.
Közelre is, meg távolra is néztek fel a szemüket.
A fiatalok önként jelentkeztek a programra.
Most így belegondoltam, hogy ha én így lennék, elég furcsa lenne. Másképpen fog teljesen nézni. Hát így is segítettem egyszer-kétszer, ha láttam, de most már így még jobban fog segíteni, én szerintem.
Ez volt a kezdeményezés célja. A fiatalkorúak börtönében más programokkal is segítik a társadalomba való beilleszkedést és a toleranciát.
Azokat a problémákat próbáljuk megkezelni, amelyek miatt a fogvatartottak valahol utat tévesztettek. Ez az úttévesztés az, amely őket ide sodorta a börtönbe, és nekünk meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel vissza tudjuk őket vezetni, helyes utat mutatni, vagy helyes gondolkodás módot mutatni számukra.
A Miskolci Esélyek Háza és a Büntetés Végrehajtási Intézet között már több mint egy éves az együttműködés.
Tulajdonképpen szeretnénk érzékenyíteni a fogvatartásukat töltő fiatalokat célcsoportjaink felé. Jelen pillanatban a vak és gyengén látók célcsoportjával kapcsolatos programot hoztunk le.
A fiatalkorúak börtönében a fogvatartottak többsége maga is hátrányos helyzetű. A szakemberek szerint ezért fontos, hogy még a szabadulásuk előtt tisztában legyenek azokkal a társadalmi normákkal, amelyek könnyebbé teszik a kinti életüket.
Gergő, ismét tiéd a szó.
Köszönjük. Szegedről jelentkezett Fülöp László. Megkezdődött az adócsalással és vesztegetéssel vádolt fegyverkereskedő Karl-Heinz Schreiber pere Augsburgban. A 75 éves férfi a 90-es években főszereplője volt annak a botránynak, amely a kormányon lévő kereszténydemokrata unió történetének legsúlyosabb válságához vezetett. Az ügy miatt mondott le a párt tiszteletbeli elnöki székéről Helmut Kohl korábbi kancellár és Wolfgang Schäuble akkori pártelnök. Schreibert eddig azért nem tudták felelősségre vonni, mert 10 évig Kanadában élt, az ottani hatóságok azonban tavaly kiadták Németországnak. 27 közönséges levesteknőst engedtek szabadon környezetvédők Florida partjainál az Egyesült Államokban. A teknőcöket kihűlés miatt kezelték egy állatkórházban. A térségben ugyanis az elmúlt hetekben jóval hidegebb volt a szokásosnál. Összesen 200 teknőcöt kezelnek, a többieket viszont még nem lehet szabadon engedni. Őket folyamatosan melegítik és meleg étellel etetik, ennél többet nem tehetnek. Most időjárás jelentés és sporthírek jönnek, utána pedig a Kárpát Express következik. Hírekkel legközelebb délután 5:30 jelentkezünk. Én munkatársaimmal együtt köszönöm, hogy figyeltek ránk. Tartsanak velünk továbbra is. Jó napot!
kívánok, kedves nézőink! A tegnapi havazást okozó veszteglő front mostanra olyannyira elgyengült, hogy időjárási térképünkön már be se rajzoltuk. Egyébként Európa időjárási helyzetében alapvetően nem történik változás, még mindig ez a markáns kelet-európai anticiklon határozza meg az időjárást, ennek peremén helyezkedünk el, és a frontok elkerülnek bennünket. Ma délután számítani lehet napsütésre, a legtöbbre a keleti észak-keleti ország részben, ahol már most is süt a nap, de egyre több felé szakadozik, majd csökken a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat hószálingózás, nagy havazás azonban már nem lesz, és szinte mindenütt fagypont fölé, kevéssel fagypont fölé emelkedik a hőmérséket, tehát a frissen lehullott hó gyenge olvadásnak indul. Aztán az éjszakai órákban meg fog fagyni ez a víz, síkosak, jegesek lesznek az utak, vezessenek nagyon óvatosan, már csak azért is, mert többfelé képződik sűrű köd, helyenként zuzmarás köd, -2-7 fokig csökken a hőmérséklet, és a változó felhőzet után ismét többnyire erősen felhős lesz az ég, úgyhogy holnap napközben a Dunántúl nagy részén már alapvetően megint a felhős időjárás lesz a jellemző, de azért lesznek napos körzetek is, elsősorban a Dunántúl középső és keleti részén. Számottevő csapadékra nem számítunk. A hőmérséklet általában 0 fok körül alakul, délen emelkedhet kevéssel 0 fok fölé. A Duna vonalában is előfordulhat kevés napsütés, csapadék nem ígérkezik, +2 fokig emelkedik a hőmérséklet, viszont keleten, észak-keleten egy visszahajló nedvességnek köszönhetően ismét lehet gyenge havazás vagy hószálingózás, és ott marad a fagypont alatti hőmérséklet. Nos, ami a folytatást illeti, marad a hideg téli idő, ezt már megszokhatták, hát eléggé stabil az előrejelzés. Csütörtökön főleg keleten és a középső ország részben várunk ismét havazást, pénteken már csak néhol várunk hószálingózást, a hétvégére pedig felszakadozik a felhőzet, hidegebb, szárazabb levegő érkezik, erősödik az éjszakai lehűlés, és gyengül a nappali felmelegedés, éjszakánként a hóval borított helyeken ismét lehet -10 fok alatti hőmérséklet. Szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!